Ebben a két hetente jelentkező műsorfolyamban szeretnénk a hallgatókhoz közelebb vinni a 2020-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus ügyét. Szeretnénk tudatosítani minden magyar katolikus hívő számára a kongresszus fontosságát, jelentőségét. Habár műsorunkban általában a kongresszus missziós küldötteit szólaltatjuk meg, ők azok ugyanis, akik a plébániákon és más közösségekben koordinálják az előkészítő munkálatokat és segítik a felkészülést, ma mégis egy kis kitérőt tartunk. November 10-e és 16-a között zajlott ugyanis az Angyalföldi Eukarisztikus Kongresszus. Erről kérdezzük a mai adásban a főszervezőt, Kálmán Antal atyát, az Angyalföldi Szent László templom plébánosát. Kedves Antal atya, sok szeretettel köszöntöm itt a műsorban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást, és én szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
Hát kezdjük azzal, hogy ugye ön a megálmodója, ha lehet így mondani, ennek az Angyalföldi Eukarisztikus Kongresszusnak. Hogyan és mikor született meg ez a gondolat, és miért? Vagy hogy jött ez?
Na, nagyon az elejéről kezdjük akkor. Ugye plébániának van egy könyvtára, és ott mindig rendezzük a könyveket, és úgy kezembe akadt Gerge Jenő bácsinak egy könyve az eukarisztikus kongresszusokról, illetve a 38-as kongresszusról. Nagyon részletesen leírja, hogy mi történt, hogy milyen anyagi kiadásai voltak, milyen bevételi, nagyon izgalmas a könyv, és ott a legelején leírja, hogy van nemzetközi, nemzeti és helyi eukarisztikus kongresszus. És akkor ezen gondolkoztam el, hogy mi az, hogy helyi eukarisztikus kongresszus, és hogy körbenéztem, hogy eszembe jutott, hogy hát most Angyalföldön vagyok, és hogyha megnézzük a angyalföldi plébániákat, egy nagyon-nagyon jó helyen vagyunk. Uh-huh. Hát itt a Lehel tér, amit most ugye május óta már Szent Margit térnek nevezünk, itt van a monostori László atya, aki hát tényleg nagyon nagy munkát végez itt a hívekkel, évente van bérmálás, rendeken megfordulnak a templomba, ugye metró közelében van a templom, tényleg egy lelkiségi központ. Uh-huh. Akkor, ha tovább megyünk, ott van a Babér utca, ahol két olyan kiváló atya van, mint Hodász András és Pál Feri. Ugye mind a kettő egy olyan, hogy országos eseményekre hívják őket. A forrásponton is Hodász András atya beszélt tavaly, illetve hát Pál Feri meg járja az országot, és tényleg nagyon speciális szempontból közelíti meg a hitet. Uh-huh. És aztán ott van a Rokogya utcában Erdődi Ferenc atya, aki hát egy szent életű atya, ugye Pomázon volt plébános, és akkor ugye, hogy körbenéztem, eszembe jutott, hogy mi lenne, hogyha egy héten keresztül együtt miséznénk.
Uh-huh. Ez mikor volt ez a gondolat? Mikor született meg ez a hány hónappal ezelőtt?
Talán augusztus végén.
Tehát nem olyan régen.
Nem is olyan régen, igen. És akkor próbáltam, ugye mi időnként összejövünk, mondjuk havonta egyszer talán sikerül leülni reggelizni, és akkor végighallgatjuk egymást, kicsit beszélgetünk, aztán rohanunk tovább, ahogy szokás, és akkor felvetettem nekik ezt a kérdést, hogy mi lenne, hogyha, ez már szeptemberben volt, hogy van nekünk egy különleges eseményünk, ugye 1929-ben építették a béketéri Szent László templomot. Én nagyon érdekes, hogy egy év alatt építették föl, és Seredi Justinian november 10-én szentelte föl.
Tehát akkor ez 90 éve volt, gyakorlatilag pont 90 éve. Igen.
És meghívtuk a bíboros atyát, hogy jöjjön el.
Aha.
Most a bíboros atya hát rám telefonált, hogy nem jó az időpont, mert aznap délelőtt van, de az este 6-os misére lehet-e jönni. És mondtam, hát végül is akkor legyen este 6-kor, és azon gondolkoztunk, hogy ha már megcsináljuk, nem tudunk alkalmazkodni. Annyi minden történik az egyházon belül, a mi életünkben is, hogy ilyen csoportok olyan, hogy ki kell nevezni egy hetet, hogy most el kell kezdeni, ha nem kezdjük el, soha nem lesz. Tehát, hogy ha jövő májusra lőjük be az időpontot, vagy
az se lesz mindenkinek
jó, hogy ilyen vagy olyan program bejön.
Igen.
És akkor így jutottunk el addig, hogy akkor november 10-e, az pont a 90. évforduló, és hát a bíboros atya jön, akkor ezzel a héttel fogjuk kezdeni a kongresszust.
És tulajdonképpen hogyan is zajlott ez a, hát minek nevezzük? Nevezzük helyi kongresszusnak, akkor tulajdonképpen akkor ez a hivatalos elnevezése, hogy helyi kongresszus. Hogy ez hogyan zajlott a valóságban? Tehát milyen elemekből állt?
Hát az első dolog, hogy megpróbáltunk valamit kitalálni, hogy mi legyen a jelmondata, hogy miről szóljon ez a kongresszus. És hát ugye kellett egy ilyen frappáns, egy ütős mondat, ami mondjuk úgy, hogy megszólítja az embereket.
Ez elég ütősre sikerült.
Igen, igen. Három merült föl egyébként. Az egyik az, hogy térj meg, angyalföld. A másik az, hogy támadj föl, angyalföld. És a harmadik az, hogy mintha mi se történt volna. Ugye erről mindenkinek eszébe jut az a régi vicc, hogy jön ki a papa templomból. És azért, hát megszavaztuk, azért döntöttünk a harmadik mellett, mert ez provokatív.
Igen.
Hogyha egy nagyon ájtatos mondatot írunk ki, akkor az emberek elmennek mellé, és nem veszik észre. Viszont ez nagyon sok embert megütött, és elkezdett gondolkozni, hogy mi van, hogy van. Olyan szinten, hogy volt, aki e-mailt írt, volt, aki rám telefonált, hogy miért pont ez a mondat, miért jelent ez, változtassunk, ez így nem jó, és így elkezdődik.
Kicsit felháborodva is akár, vagy ilyen kiakadva.
Így van. De ez volt ennek a célja, hogy megszólítsuk azokat az embereket, akik egyébként csak elmennek misére, vagy nem veszik észre azt a hatalmas kincset, ami nekik van.
De gyakorlatilag így a fő esemény sorozata ennek a helyi kongresszusnak ezek az esti misék voltak. Minden egyes hétköznap este más-más templomban volt egy darab mise. Ugye egész Angyalföldön egy darab mise volt.
Igen.
Aznap este.
Hát próbáltunk, igyekeztünk. Annyi, hogy megkértük a segítőket és minden helyszínnek a munkatársait, hogy amit ők szeretnének, azt hozzá lehet tenni, de mi atyák a misét fogjuk megtartani, azt fogjuk megünnepelni, illetve felosztottuk egymás között a témákat, tehát a hétfőn hogyan kell a misére fölkészülni, kedden a bűnbánati rész, szerdán az olvasmányokról, csütörtökön a hitvallásról volt szó, pénteken a felajánlásról is, szombaton lezárásként pedig az átváltoztatásról és az áldozásról, és hát lehetne még legalább 5-6 témát hozzávenni, ilyen nagy témát, de úgy döntöttünk, hogy mi atyánknak ez a feladatunk, hogy erről beszéljünk. És ami mellette van, az a hívek feladata, illetve a kongresszusnak az összekötőinek a feladata, és rájuk bíztuk ezt az egészet, hogy ők szervezzék meg, ők csinálják meg.
Azt értem, hogy akkor gyakorlatilag, tehát hogy a hívőknek ez így meg volt mondva, vagy fel volt kínálva, hogy akkor lesz egy szentmise, mondjuk nem tudom, puskázok a füzetből, hogy kedden este hol volt a szentmise.
A Béketéri Szent László
templomban. És akkor, tehát, hogy minden, akkor az összes kerületi hívő, aki szeretett volna aznap misére menni, ő nyilván abba a templomban ment, de hogy az mind a 6 atya gyakorlatilag akkor azon a hétköznap esti misén együtt misézett?
Hát azért nem teljesen, mert bizonyos programokat nem lehetett lemondani. Hárman...
De törekedtek.
Igen. Hárman mindig együtt miséztünk, és hát... Péter Mogda atya, a káplán, aki a Béketéren van jelenleg, bevállalta a gyóntatást, tehát ő minden alkalommal ott volt, ő reggel misézett, és este pedig a gyóntatószékbe várta a híveket, és időnként máshonnan is csatlakoztak hozzánk atyák, illetve csütörtökön volt az esperesi koronának a összejövetele, és ez alkalommal az egész esperes kerületnek a papjai együtt miséztek.
De mi volt ennek igazából a célja, vagy mit szerettek volna ezzel elérni, mit szimbolizálni ezzel, hogy egy helyen van mise, mindenkinek oda kell jönni, és az összes kerületi, vagy az összes angyalföldi pap is egyszerre van jelen. De mi volt az üzenet? Egység? Vagy mit akartak ezzel kifejezni igazából?
Nem tudom, hogy ennek lett volna üzenete. Igazából az ami számomra fontos volt, hogy jön a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, ami biztos, hogy egy hatalmas ünnepség lesz, viszont nem a plébániák lesznek a középpontban, hanem ez a maga a kongresszus, illetve ezek az országos események. És hogy nagyon nagy szükség van ott a segítségre, hogy jelen legyünk, viszont a maga a plébániai közösség, ha részt vesz ezen, akkor azon fel tud töltődni, és nagyon nagy ajándék, viszont akik nem lesznek ott, azok számára nem érthető, hogy mi lesz. Viszont meg akartuk egy kicsit szólítani azokat, akik mondjuk időnként járnak templomba, mondjuk meg vannak keresztelve, voltak első áldozók, akár bérmálkozók, egyháziskolába jártak, csak nem csatlakoznak egy közösséghez, és hogy felismerni, hogy nekünk milyen értékeink, milyen kincseink vannak, és őket behívni, bevonzani a templomba, ez volt az első célunk ezzel.
Tehát az, hogy azáltal, hogy mondjuk egy helyen van a mise, és van egy kifejezett tematikája ennek a hétnek, azt remélték ezzel, hogy akkor olyanokat is meg lehet szólítani, akik esetleg máskor nem annyira.
Hát, illetve próbáltunk mindenféle más eszközzel is megszólítani mindenkit. Készítettünk 23 ezer szórólapot, amit kiosztottunk, illetve megkértünk mindenkit, legalábbis a Leheltéren, meg a Béketéren, hogy vigyék el, és adják oda barátaiknak, akikre úgy gondolják, hogy szívesen eljönnének ilyen programra. Egyik ismerősöm, szomszédja eljött, és nagyon komolyan foglalkozik a megtéréssel, és miután részt vett a kongresszuson, megírta, hogy nagyon köszöni, hogy ezen részt vehetett, és most már fog jelentkezni első áldozásra, és hogy tényleg egy ilyen megtérés indult belőle. Egy másik ilyen missziós feladat az a hittanosok voltak, ugye Angyalföldön, hát ugye 150 ezeren laknak, körülbelül 1000 hittanos van. És számukra készítettük el ezt a kis matrica gyűjtő füzetet, és megkértük a hitoktatókat, hogy segítsenek ebbe, hogy minden gyerekhez eljusson ez a füzet kezükbe adni, és meghívni őket, és biztos, hogy egy részük mondjuk volt első áldozó, és lehet, hogy azóta nem is járt templomba, de hogy erre a hétre jöjjenek el, és ünnepeljünk közösen.
Hát ezt elmondom a hallgatóknak, hogy azért ez egy nagyon szép, igényes kis füzet, ez a matrica gyűjtő album, gyakorlatilag szép színes kiadvány, kifejezetten a gyerekek nyelvén fogalmazva, és az összes miséző atyáról egy rövid ismertető, tényleg nagyon, nagyon szép formában. Sikerült elért a gyerekekhez ez az üzenet? Ott voltak a miséken? A hittanosok?
Lehettek volna többen is. Tehát itt van bennem mindig egy kis elégedetlenség, hogy mennyire jutott el. Láttam, hogy azért nem minden hitoktató volt a csúcson, tehát hogy nem tudta odaadni, vagy nem. Ami szép volt, vagy értékes volt, hogy minden este 30 és 50 közötti minisztráns vett részt.
Hát ez nagyon szép.
Ezeken tényleg. A szentmiséken is, és nagyon sok gyerek jött el, ők is részt vettek, lehettek volna jóval többen. Tehát
Még a helyi kongresszus előtt olvastam, nem tudom már, hogy hol olvastam, Antal atyával egy nyilatkozatot, amiben azt mondta, hogy egyetlen félelme van, hogy nem fognak a hívek beférni a templomba, és azt gondoltam, hogy viccnek szánta az atya. De aztán úgy láttam utána a felvételeket, meg interneten ugye lehetett olvasni róla, és a képeket láttam, és hogy tényleg tömve volt a templom, mindegyik templom tömve volt a hét minden napján, ami számomra megdöbbentő, hogy mondjuk egy hétköznap este tömve legyen a templom. Nem tudom, hogy máskor így Angyalföldön hányan szoktak az esti misén lenni, mondjuk szerda este.
Hát nem minden temploma van szerda este mise, mondjuk, de hát szerintem olyan 40-50 fő szokott lenni.
És most meg több
most
száz.
Meg, igen, száz. A legkisebb templom a Rokolya utcai volt, ott is minden pad foglal, tehát minden pad tele volt, és még hátul 150 ember állt. Ugye a legnagyobb templom az a Leheltéri, tehát a záró misén tényleg
tűt nem lehetett lejteni.
Rengetegen voltak, igen.
És ez adott egyfajta egy ilyen ünnepi hangulatot az eseménynek?
Ugye az első mise, a kezdő mise az a Béketéren volt, a templom évfordulója.
Eleve egy ünnepi
mise volt. És akik azon részt vettek, volt egy minisztráns, Beninek hívják, és nagyon-nagyon lelkesen, amikor bíboros atyát kísértem ki, mondta, hogy ő minden nap el fog jönni, és ott lesz minden misén. És ezt láttam nagyon sokakban, hogy ugye van mondjuk úgy az értelmiségi keresztény, aki nagyon-nagyon okos, és akkor megnézi a listát, és azt mondja, hogy hát akkor szerdán talán eljövök, és hát a pénteki az még talán kicsit érdekel, hát a keddit azt felejtsük el, és ahogy is hívják. És ugye voltak ezek a számomra egy nagyon szép hitben megnyilvánulások, amikor azt mondták, hogy én ott akarok lenni az összesen. Nem azt kiválogatom belőle azt, ami érdekel, meg azt az atyát, aminek szebb a mosolya, hanem azt mondta, hogy én szeretnék veletek ünnepelni egy héten keresztül.
Beszéltünk róla, hogy ez a kis füzetecske próbálta a minisztráns korosztályt megszólítani. Az ifjúság, tehát mondjuk így a, nem tudom, egyetemista korosztály számára volt-e valami speciális kampány, hogy ők is jelen legyenek?
Hát a Facebookon próbáltunk egy hirdetést, illetve maga az Instagramon, meg a különböző Facebook csoportokban naponta jelentek meg különböző ilyen hirdetések, vagy pontosabban ilyen fényképek az eseményről. Lehetér nagyon sokat segített ebbe, tehát eljutott, gondolom, az információ ezeken keresztül, elsősorban azokhoz, akik már kötöttek a plébániákhoz.
És el sikerült elérni őket, tehát, hogy így jelen voltak ezen a héten így a fiatalabbak is?
Azt hiszem, hogy itt szintén van némi hiányosságunk. Ahogy látom, hogy a este 6 órakor az még nagyon korai, tehát gyakran az egyetem este 7-ig, 7:30-ig, 8-ig tart.
Igen.
Tehát az egyetemista korosztályt, az nehéz 6 órára elhívni. Akik már dolgoznak, azoknak egy picit könnyebb, mert hogyha 8 órában dolgoznak, akkor este 6-kor csak befejezik, és itt vannak, de maga a mondjuk egyetemista korosztály az egy nagyon nehéz élethelyzetben van.
És mi volt az a, hogy is mondjam, tehát, hogy így számomra ez tényleg egy fajta, hát ezt nem mondom, hogy csoda kategória, de mindenképpen egy megdöbbentő volt látni a képeken, hogy mekkora tömeg volt jelen ezeken a miséken, hogy mi volt az, ami miatt elmentek az emberek, ami megszólította, megérintette őket, mi volt az a pont, vagy az a szó, vagy az a lehet erről tudni valamit, hogy tényleg, hogy mondjuk egy sima hétköznap 50-en mennek el a misére, és most elmentek 500-an, tehát, hogy mi volt az, ami meghívta őket, vagy aminek ha engedtek a hívásnak?
Ezt nagyon nehéz meghatározni, ezt talán nem is tudom rá a választ. Biztos vagyok benne, hogy maguk az atyák, akik ebben részt vettek, hogy tényleg egy nagyon szép munkát végeztek ezzel kapcsolatban. Ugye ez a füzet, ami meghívtuk, ugye hát azért minden gyerekhez tartozik egy anyuka és egy apuka is, tehát azért, vagy tesó, tehát azért őket mindig meg kell szorozni 2-vel, 3-mal, hogy eljöjjenek. Akkor biztos, hogy a nagyon nagy szerepet játszott ebbe az egész programba az, hogy ugye volt egy konkrét időszak, tehát hogy nem egy végtelen program, hanem 7 estére hívtuk meg az embereket, és egy szentmisére hívtuk meg. És hogy ezt valaki vagy be tudja vállalni, vagy nem tudja bevállalni, és hát úgy tűnik, hogy sokan úgy érezték, hogy ez belefér az életükbe. Ugye maga a eukarisztikus kongresszusért már imádkozunk, most már második évvel, most ez pontosan a harmadik évet
kezdtük el.
És hogy az köztudatban ott van, és mindenki készül valahogy. Persze még egy kicsit ilyen misztikus dolog, hogy mi is lesz pontosan, hogy be kell fogadni valakit. Vagy oda kell menni, részt kell venni, viszont
vagy
az,
mindkettő.
Vagy mindkettő, vagy mibe tud segíteni, de hogy most ez a héten, most így együtt tudtunk ezen elmélkedni, ez biztos, hogy közelebb vitte az embereket magához, Krisztushoz is, és gondolom, akik ott voltak, azok jobban várják magát a nemzetközi kongresszust is, hogy azon is szeretnek részt venni.
Voltak egyéb kiegészítő kísérő programjai ennek a hétnek, tehát hogy nem csak egy szent mise, hanem vagy bocsánat, rosszul fogalmaztam, tehát hogy a misén túl, vagy a mise mellett voltak-e még egyéb más programok?
Hát, ha nem lett volna más program, úgyis tökéletes lett volna.
Igen, abszolút. A csúcseseményen kívül volt-e más?
Viszont próbáltunk mindig vagy valamit csinálni, valamit tenni. Ugye a vasárnap volt egy 90 fős asszisztenciát hívtunk meg, az angyalföldi minisztránsokat a Lehel térről, Babér utcából, Rokolyából, és hogy nekik volt egy ilyen szendvics parti, hiszen 20 kiló kenyeret vettünk, és kentünk meg, és próbáltunk elfogyasztani. Illetve az emeleten volt egy teaház. Kicsit olyan hangulat volt a plébánia, mint ilyen karácsony előtt a készülődés, hogy valaki kenyeret kent, valaki az asztalt cipelte, valaki ilyen kis padokat vitt át a templomba, a ruhákat rendezte, hogy amire kezdődik az egész liturgia, szép legyen. És hogy tényleg bíboros atyával volt egy ünnepi ebéd, ahol csak az atyák vettek részt, de közben a hívek leültek, beszélgettek, tehát egy találkozási hely jött létre. Lehetne mondani, hogy annak idején az ősegyházba a szentmiséhez tartozott az agapé rögtön, és valahol a béketéri templom ebben nagyon-nagyon szerencsés, mert úgy lehet átmenni a templomból a plébániára, hogy nem kell kimenni az utcára, hanem ott a sekrestye mögött van egy ajtó, és akkor már is a közösségi térben vagyunk. Hát, egész asszisztencia átvonult, meg jó páran, és egy külön ünnep volt számunkra, hogy ugye Hajnal Róbert atya, aki 24 évig volt a béketérnek a plébánosa, most már beteg, nehezen tud otthonról elindulni, meghívtuk erre az alkalomra, és nagyon nagy rábeszélések után el is jött. És hát amikor olvasta a négyes kánon, vagy a hármas kánonnak a negyedik részletét, akik ismerték Robertet, sírtak, annyira mélyen megérintette őket, és ahogy vége volt a misének, nagyon sokan átjöttek, és csak egy kézfogásra, hogy ott üdvözöljék a Róbert atyát, akitől tényleg éveken keresztül rengeteg mindent kaptak. Ugye ez volt a hétfői nap. Ugye vasárnap este volt, de este 10-ig ott voltak az emberek. Tehát hogy nem az, hogy akkor jó, vége a misének, akkor két szendvics, és aztán rohanunk haza, mert hát hétfő meg minden, hanem ott voltak, ugye a gyerekek kicsit játszottak.
Igen.
Mi ott bent külön ebédeltünk, és akkor volt néhány gyerek, aki mindig bekopogott, és akkor elfutottak, amikor kinyitottuk az ajtót. Kicsit megzavarták. Hétfőn a rokonyába voltunk, Erdődi Ferenc atya vezette a szentmisét, illetve mondta a Monastéri László atya mondta a beszédet. Itt egy gyógyító alkalom volt. Ugye sokaknak ez nem annyira érthető, hogy mi az, hát ugye erre el kell menni, és egyszer meg kell élni, és akkor, akkor lehet róla értelmesen beszélni. Ez nem egy olyan, ami egy hétköznapi dolog, hanem mindig egy rendkívüli esemény. Kedden ugye a béketéren voltunk, itt egy olyan eseményt tartottunk, hogy megkérdeztem a Ádám atyát, hogy hány áldoztató van Angyalföldön, 27-en vannak hivatalosan, akik engedéllyel áldoztatnak ugye az Egyházmegyében, mármint a Angyalföld területén, őket külön meghívtuk erre, és akkor mise után Fábri Kornél atya beszélt a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusról, kicsit bemutatta azokat a dolgokat, amiket eddig sikerült elérniük, és meghívta az embereket magára az eseményre, és akkor utána átvonultunk a plébániára, és akkor két terembe, az egyikbe a áldoztatókkal külön volt egy kis beszélgetés, megköszöntük a munkájukat, hogy tényleg segítik az atyákat. Most tényleg, ha vasárnap 9-es misén egyedül áldoztatnék, akkor
hosszú lenne
akkor maga az áldoztatás kétszer hosszabb lenne, mint a beszéd. A Lehel térre ez épp így igaz.
Igen. A persze.
Másik részleg pedig a Caritas csoportokat hívtuk össze, és ugye valahol csak néhány éve jött létre, valahol már nagyon hosszú története van a Caritasnak, és ők beszélgettek.
Tapasztalatot cseréltek egymással.
Illetve hát próbáltunk ilyen közös projekteket kitalálni, hogy ugye ugyanaz a küzdünk, de hogy ti hogy csináljátok, mit érdemes, mi az, ami jobb, mi az, ami kevésbé jobb. Nagyon sokszor hasonló dolgokkal küzdünk. Szerdai nap az a Babér utcában volt. A mise után Monastori László atyával volt egy beszélgetés, ahol ugye a Monastori atya a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus egyházmegyei összekötője. Tehát egy ilyen, ő beszélt arról, hogy mire számít, hogy a hívek miben tudnak segíteni. És utána, jól emlékszem, Teaház volt a plébánián. Aztán jött a csütörtöki nap. Ugye csütörtöki nap délután 4-től 6-ig volt egy esperesi korona. Roska Péter atya az elmúlt évben bejárta a világot, és ő mondta el a tapasztalatait, hogy hogyan látja most az egyházat, nagyon izgalmas.
Ez érdekes lehetett.
Érdemes meghívni a rádióba, hogy hát, ha szívesen itt is elmondja.
Jó ötlet, köszönöm.
És este 6 órakor ugye egy szent mise volt, a mise után pedig a szentségimádással folytattuk. A hitvallás volt a téma, ezt én tartottam ezt a beszédet, és hát nagyon-nagyon keves dolgot tudtam elmondani a hitvallásról. Mm. Tehát kérte a Laci, hogy a misén röviden beszéljek, tényleg próbáltam azért röviden elmondani a dolgokat, és hogy maga az, hogy ünnepélyes volt a Szent Mise, tehát érdekes, hogy nem tűnt annak, de a leghosszabb Szent Mise az 1 óra 45 perces volt, a legrövidebb 1 óra 15 perces, sőt nem, volt 1 óra 5 perces mise is, de hogy akik ott voltak, azok nem érezték azt, hogy hú, milyen hosszú volt a mise. Tehát akik ott voltak, azok általában mindvégig ott voltak, és örültek annak, hogy jelen lehettek. Aztán ugye a Szent Mise után a hitvallásról tovább folyt a katekizmus. Ugye ez egy előadás sorozat itt a Lehel téren csütörtök esténként, és utána a szentségimádásra fejeztük be, és hát utána az atyákkal volt egy kis közös vacsora, ahol hát mondjuk az élet nagy dolgait meg tudtuk beszélni.
Az nagyon hasznos és fontos.
Így van. Aztán pénteken a Babér utcába folytattuk magát a kongresszust. Itt annyi eltérés volt, hogy a Pál Feri atya nagyon be volt osztva, tehát az ő programja az nehéz szabad időt találni rá, de péntek este mindig a Babér utcában mondja a Szent Misét, csak ugye minden mise 6 órakor kezdődött, és hát ő 6 órára nem tudott odaérni. És ezért még az utolsó héten is bizonytalan volt, hogy lesz-e, nem lesz, hogy lesz, mi fog történni, és aztán végül is annyi történt, hogy sikerült megbeszélni, hogy akkor legyen 6:30-kor a mise, és a mise előtt 6-tól ugye egy dicsőítés lesz, amit Hodász András atya vezetett, egy nagyon szép dicsőítés volt, és akkor 6:30-tól kezdődött maga a Szent Mise. Itt látszott, hogy Feri atya úgy nagyon rohan valahova, mert mondta, hogy ő röviden fog beszélni. Hát tényleg azért egy 15 percet beszélt, ez volt de nagyon-nagyon jó beszédet mondott, érdemes visszahallgatni. És utána a mise után itt egy kicsit bajba voltunk, hogy hova érdemes tenni a programot, hogy a templomba, vagy vonuljunk át a plébániára, aztán végül is a szervezők úgy döntöttek, hogy a templomba szólj be a papnak program volt. Hát ugye ez...
Erről beszéljünk már, mert ez nagyon érdekes, ez a szólj be a papnak program, de előtte még meghallgatunk egy darabot, egy zeneművet, mégpedig ez egy speciális darab lesz ma, egy Bach orgona darabot fogunk meghallgatni, és ez a különlegessége, hogy a Szent László templom 90 éves évfordulójára jelent meg, a templom orgonistája Almási László orgonál, és a templom énekkara énekel, és a Antal atya pedig trombitán közreműködik ebben a darabban. Folytatjuk a beszélgetést Kálmán Antal atyával, az Angyalföldi Szent László templom plébánosával. A témánk továbbra is a november 10-e és 16-a között lezajlott Angyalföldi Eukarisztikus Kongresszus, és rögtön korrigálnom is kell az előbb elmondottakat, mert ugye ebben a darabban nem szólalt meg az énekkar, viszont a CD megvásárolható a templomban, és a többi darabban felhangzik a Szent László énekkarnak a...
Nagyon szépen énekelnek, érdemes végighallgatni őket.
Tehát buzdítjuk a hallgatókat egy CD vásárlásra is ezúttal. Tehát ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy péntek este volt a Szólj be a papnak. Ez mi? Megnevezni se tudom, ez egy beszélgetés? Kérdez felelek?
Amikor én fiatal voltam, akkor valahogy úgy nevezték ezt, hogy papbelezés. Ugye ez még a 90-es években volt, és akkor fiatalok föltehettek papoknak olyan kérdést, amit egyébként nem biztos, hogy föltesznek. És hogy ez egy... mondjuk úgy egy ilyen modernebb megfogalmazása. Uh-huh. Ennek már hosszabb története van. Általában ilyen kocsmákban és ilyen egyéb zárt helyekben szoktak ilyen beszélgetéseket tartani. Tehát itt az a lényeg, hogy nincsen semmi korlát, bármilyen kérdést fel lehet tenni.
De ott a nyilvánosság előtt. És melyik papnak lehetett beszólni, úgymond?
Ott volt a Hodász András atya, a Matolcsi Kálmán atya, Monostéri László atya, ott volt Erdődi Ferenc atya, és én voltam. Ugye uh-huh. Péter atya az gyóntatott, tehát ő nem jött uh-huh. előre, de ő uh-huh. is ott volt azért. És akkor voltak ilyen kvázi általánosabb kérdések, és voltak nagyon személyre szokott uh-huh. kérdések.
Tehát, hogy én arra válaszol. Vagyok kíváncsi, mondjuk, hogy Antal atya, hogy gondolja ezt meg ezt.
És igen. Akkor... Igen.
Például.
Uh-huh. Igen. Vagy hogyha valamivel nem értek egyet, akkor ez egy olyan fórum, ahol nem kell kulturáltan megfogalmazni uh-huh. és óvatosan, hanem nagyon erősen el lehet mondani, hogy uh-huh. ez miért uh-huh. van.
És akkor ott a templomban zajlott a mise után, gyakorlatilag ott maradtak a hívek, gondolom jó, szép számban, vagy nagy arányban.
Igen. Uh-huh. És igazából nagyon szép kérdéseket tettek föl, tehát olyan nagyon nehéz kérdés nem hangzott el azért.
Aha. És akkor ez volt az utolsó napja?
Nem, ez a pénteki nap volt. Ezután egy teaházzal folytatódott uh-huh. a Béketéri plébánián a Szent Miklós, vagy Babér utcában, bocsánat, a Vigyázó Miklós uh-huh. atyáról elnevezett terembe. Ugye ő plébánosom volt, ugye ott voltam 3 évig káplán, tehát uh-huh. érdekes élmény volt átmenni. Itt is azt éreztem, hogy szegény szervezők készültek teával, aztán nagyon gyorsan minden elfogyott, aha. mert sokkal többen jöttek uh-huh. át, és
hát ez kellemes
nagyon jó hangulat volt. Igen. Aztán ugye a befejező nap a szombat este volt a Lehel téri, vagy a Szent Margit templomban. Itt a misén Hodász András atya beszélt, és hát azt írtuk a gyerekeknek, hogy ha eljönnek, akkor kapnak mindenféle ajándékot, és itt kiosztottunk pingpongütőt, gördeszkát, uh-huh. focilabdát, és...
Már annak, aki beragasztotta a matricákat.
A matricákat, uh-huh. igen. Mondjuk nem voltunk annyira szigorúak, mert ugye szegény minisztránsok nem hozták magukkal a füzetet. Uh-huh. Tehát, hogy aki minisztrát, tehát hova rakja, tehát, uh-huh. tehát nekik elhittük, és akkor utána uh-huh. jöttek a többiek is, és akkor kiosztottuk ezeket az ajándékokat. Aztán mise után egy elég nehéz kérdés merült föl, hogy ugye misét azt ugye 6-tól 7-ig terveztük, és akkor ugye 7-től ugye egy angyalföldi gitáros dicsőítés lett volna, ez 7-től 8-ig. Csak hát ugye mire véget ért a Szent Mise, az 3-4-8 volt. Mm-hmm. És akkor most rövidítsük a dicsőítést, és akkor csak 1/4 óra legyen. És akkor úgy döntöttünk, hogy nem, hogy akkor a dicsőítés az 1 órás szentségimádásról összekötött dicsőítés volt.
Ez egy rendszeres alkalom a Szent Margit templomban amúgy? Hogy ez egy különleges lett volna ez a dicsőítés?
Hogy most ugye együtt voltunk, ez egy különleges alkalom volt. Azt hiszem, hogy a Margitban nincs dicsőítés. Uh-huh. A Babér utcában most csütörtökön, első csütörtök lesz, akkor biztos, hogy lesz uh-huh. a mise után. Illetve hát a Béketéren minden este 7-től 8-ig a közösségi teremben van egy dicsőítő uh-huh. alkalom. Illetve havonta egyszer egy szentségimádással egybekötött dicsőítés is van. És akkor most ugye ezek a fiatalok jöttek össze, és közösen felkészültek uh-huh. rá, így vezették a dicsőítést. És az volt az érdekes, hogy vége volt a misének, aki elment, és utána egy óráig ott imádkoztunk a templomba, és hát itt is azért hozzá tartozik, hogy a hitetlenek az atyák, mondjuk azért. Ugye Szent Erzsébet napján kenyeret osztunk, és hát látszott, hogy ott hátul a karitászok kétségbeesve vágták félbe a kenyereket, hogy mindenkinek jusson egy kis darab.
Annyira sokan.
Igen, kevés alul lett számolva. Aztán ugye, hogy vége volt a dicsőítésnek, jöttek ki az emberek a templomból, és látszott rajtuk, hogy hát mi szívesen maradtak volna még. Aha. Tehát egy kis ilyen szomorúsággal ért véget az egész.
Hát ez csodálatos. Ilyen rövid volt. Igen. Pedig, ha jól számolom, akkor az összességében már majdnem egy 3 órás etap volt.
Hát így van.
Ugye idén beszéltük is, hogy ez a 3. éve a felkészülésnek, ez a misszió éve, tehát hogy egy gyakorlatilag ez a kongresszus, de már említettük is egy picit, hogy azért valahogy benne volt a missziózásnak is a vágya. Hogy ez mennyire jött be, hogy mennyire sikerült elérni azokat, akik amúgy nem jönnek be a templomba.
Az igazság, hogy azt láttam benne, hogy egyfelől az atyák között volt egy ilyen nehézség, hogy meghívtuk őket erre a programra, hogy vegyünk részt, ünnepeljünk közösen, és hogy biztos, hogy jó lesz, el fognak jönni, mi lesz, hogy miért kell nekünk plusz ez, de végül is csak arra hívtuk őket, hogy egy misét bemutassanak, és ugye erre ugye az igen tudtak mondani, tehát ebből a szempontból. Azt hiszem, hogy a hét végére azért látszott beszédeken is, hogyha valaki visszahallgatja, a Mária Rádiót volt összes alkalommal, és nagyon köszönöm a munkájukat, mert tényleg egy hatalmas...
Összes alkalmat közvetítette.
Közvetítette, és hogy szeretnék megjelentetni egyébként egy könyvbe is, ugye a Magyar Kurír fényképeket készített róla, és akkor ezt a kettőt összerendezzük, és hogy volt olyan, aki elmesélte, hogy ott voltam a templomban, és nem volt jó a hangosítás, nem értettem teljesen, és hazamentem, és a Mária Rádióban visszakerestem, és meghallgattam a műsort. De hogy az atyák között volt egy ilyen, hogy ez jó volt, és érdemes volt megcsinálni. Aztán ugye a hívek között, akik részt vettek, ugye egyfelől, hogy nem az volt a feladat, hogy jöjjenek el, és aztán legyenek itt, hanem ők hívjanak embereket erre az alkalomra. És ugye ez is egy kvázi egy missziós feladat volt.
És hívtak?
Igen, azt hiszem voltak itt, meg tudtak szólítani. És hogy ugye plusz meg a minisztránsok, plusz meg a hittanosok, tehát hogy akik részt vettek rajta, azok mondjuk egy nagyon nagy lelkesedéssel tudtak ott lenni, és öröm volt számukra ez a hét.
És a résztvevőktől jöttek-e visszajelzések, hogy nem tudom, tehát hogy ilyen, mennyire volt ez így gyümölcsöző nekik, tehát hogy hát visszajelzések jött, elértek-e az atyákhoz bármilyen visszacsatolás? Az egyszerű hívekre gondolok most, hogy az egyszerű hívektől.
Az igazság, hogy erre nehéz válaszolni, mert ha a célokat nézem, az megvalósult. Tehát egy hétig együtt tudtunk misézni, fantasztikus beszédeket hallhattam, tehát hogy a szentmise különböző részeiről, és rengeteg olyan dolog jutott eszembe, amiről mondjuk tudtam, vagy nem annyira volt ismert, de jó volt elmélkedni, vagy elmerülni ezekbe a kérdésekbe. Most, hogy ezen kívül még a hívek is ott voltak, az biztos, hogy egy hatalmas dolog, és hogy rengetegen jöttek utána, mondták, hogy atya, nagyon köszönjük, és mikor lesz a következő, és hogy ők jönnek segíteni, és bármiben, és...
Hát erre gondoltam, ez a pozitív visszajelzés, igen.
Tehát, hogy azért nehéz ezt mondani, mert most mi volt a célja? Ezt én nem gondoltam, hogy az emberekre ilyen hatással lesz. Ez egy plusz ajándék volt.
Értem,
elsősorban értem, az értem. Volt, hogy mi együtt misézünk.
És egyébként lesz folytatás?
Ez jó kérdés.
Tudom, hogy nem tervezték, de hogy megjött elvés közben az étvágy.
Abban biztos vagyok benne, hogy főleg mivel a Mária Rádió, a Magyar Kurír, a Apostol TV teljesen mellénk állt, ezért nem egy úgynevezett angyalföldi kongresszusról volt szó, hanem ugye, hogyha szépen mondanám, hogy a Magyar Egyháznak a szíveit dobogott angyal a földön, tehát hogy rengetegen figyeltek, és más vidékről is telefonáltak, írtak SMS, hogy hallottuk, hogy ott volt, és hogy köszönjük szépen ezeket a gondolatokat, tehát ilyen visszajelzések érkeztek. És olyasmit hallottam, hogy itt Budapesten az egyik esperes kerület ennek hatására elhatározta, hogy egymás között ilyen helycserés támadással egy-egy vasárnapi misét másik plébánián mondanak, hogy valahol jobban megismerjék egymást, közelebb kerüljenek.
Már is egy konkrét gyümölcs.
Akkor ugye Óbudán szintén hallottam, hogy valamit ez alapján szeretnének tervezni, de hogy pontosan mi, azt még nem tudni, és illetve még egy valaki jelentkezett, tehát hogy ennek ilyen hatásai vannak. Lehet, hogy ezek teljesen más kongresszusok lesznek, mint a miénk, de egy ilyen irányba elindultunk. Illetve az, ami egy konkrét gyümölcse, és ebben most nekünk atyáknak semmi feladatunk nem volt, hogy létrehoztak egy ilyen csoportot a számítógépen, az angyalföldi segítők, és próbálnak megosztani programokat, hogy most nálunk véradás lesz a plébánián, gyertek el, vagy nálunk most egy dicsőítés lesz, és örülnék, hogyha itt lennétek, és egy közösen megszervezni dolgokat.
Szuper. Sajnos úgy látom, hogy elfogyott a műsoridőnk. Még szerettem volna néhány dolgot megkérdezni, de majd lehet, hogy egy következő alkalommal. Azt viszont minden vendégtől meg szoktuk kérdezni, hogy mi az a legfontosabb üzenet, az az egy mondat, egy gondolat, amit a hallgatóknak üzenne így a 2020-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszussal kapcsolatban. Tehát tényleg egy ilyen egy összefoglaló mondat, vagy legfontosabb gondolat.
Én most Néri Szent Fülöppel foglalkozok kicsit részletesebben, és neki van egy ilyen kérdés, hogy mikor kezdjük el már Istent szeretni? És az, akik ezen részt vettek, szerintem úgy egy hét után úgy voltak, hogy én most közelebb vagyok Jézushoz. És hogyha mi egyszerű pesti plébániai kormányzók és plébánosok egy ilyet tudtunk megszervezni, akkor biztos vagyok benne, hogy maga a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus az egy még nagyobb lelki gyümölcsei lesznek.
Hát így legyen. Nagyon szépen köszönöm Kálmán Antal atyának ezt a beszélgetést, és a hallgatók nevében is sok erőt, kegyelmet kívánok még a munka folytatásához. Kedves hallgatók, legközelebb két hét múlva ugyanígy vasárnap este 9-kor jelentkezik az Életforrása című műsorunk itt a Mária Rádióban. Ha tehetik, tartsanak akkor is velünk. Technikus segítőnk Varga Sándor nevében is köszönöm figyelmüket. Önök Barlai Gábort hallották. Áldott szép estét kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Minden.
Az Élet Forrása. Készület a 2020-as Eukarisztikus Kongresszusra. Barlai Gábor műsorát hallották.